Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm testvéreimet a nagytemplomi és kertvárosi gyülekezet közös ünnepi istentiszteletén, melyet néhai Jób Olivér, Nyíregyháza nagyra becsült evangélikus lelkésze születésének 100. évfordulója alkalmából tartunk. A hét igéjével köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Jézus mondja, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. Nagy örömet jelent számunkra, hogy ebből az alkalomból Jób Olivér fia, ifjabb Jób Olivér nyugalmazott zürichi lelkész fog igét hirdetni. Isten áldja meg közöttünk való szolgálatát. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Jób család valamennyi tagját. Isten hozta őket közénk, hogy együtt emlékezzünk és adjunk hálát azért a sok áldásért, amellyel annak idején Jób Olivér által ajándékozta meg Isten a nyíregyházi evangélikusokat. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben az Északi Evangélikus Egyházkerület elöljáróit, dr. Fabinyi Tamás püspök urat és Benczúr László felügyelő urat, az Országos Egyház képviseletében megjelent dr. Mekis Viktóriát, az Országos Irodaigazgató helyettes asszonyt, Grégerszen Labosa György szolgatársamat, a Diakóniai Bizottság elnökét, Buda Anna Máriát, a Diakóniai Osztály vezetőjét. Köszöntöm Zászkalicki Pál testvéremet is, idősebbet és ifjabbat egyaránt, az Ordas Lajos baráti kör képviseletében a könyv kiadójaként vannak itt. Köszöntöm a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye elöljáróit, Szankó Gyöngyi Esperes asszonyt és Márföldi István felügyelő urat, valamint az önkormányzat képviseletében megjelent testvéreket, Szokol Tibor testvérünket. Ünnepi istentiszteletünkkel és rendezvényünkkel kapcsolatos tudnivalókat hirdetek. Az istentisztelet végén, a nagytemplomi és kertvárosi kórus közös szolgálata után dr. Fabinyi Tamás püspök úr szól a gyülekezethez, és megnyitja szerény kiállításunkat. A család és a gyülekezet tagjai bocsátották rendelkezésünkre a kiállított, Jób Olivér emlékét őrző fotókat, dokumentumokat és tárgyakat. Köszönjük szépen! A püspök úr megnyitó beszéde után a 254. ének első és második versét fogjuk énekelni, az orgona utójáték alatt pedig türelmesen vonuljunk ki a templomból úgy, hogy az északi kapunál kiállított tárgyakat mindenki sorra megnézhesse. Egy autóbusz és 3 kis busz áll a rendelkezésünkre, hogy a gyülekezetet átszállítsa Benkőbokorba, a Jób Olivér szeretett intézményben, ahol ebéddel várnak minden résztvevőt. Amennyiben szükséges, az autóbusz többször is fog fordulni. A délután 2 órakor kezdődő emléktábla leleplezése Benkőbokorban és ez alkalomból megjelent kiadványok bemutatására hívjuk és várjuk minden testvérünket, azokat is, akik a közös ebéden valamilyen okból kifolyólag mégsem vennének részt. Hirdetem, hogy a Jób Olivérről szóló, ifjabb Jób Olivér által írt könyv már most a templom kijáratánál megvásárolható 1800 forintért, illetve a kertvárosi nyíregyházi gyülekezetek közös kiadásában megjelent kiadványunk is megvásárolható 600 forintért. 600 forintot. Isten áldja meg együttlétünket, emlékezésünket, ünnepszentelésünket. A megkezdett 455. ének utolsó versével dicsérjük Istent.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Én mindenkor veled vagyok, Uram, megragadtad jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz, Istenem, és végül dicsőségedbe fogadsz be engem. Testem és szívem elsorvadhat, de szívem kősziklája, te vagy örökké, Istenem.
Isten színe előtt, testvéreim, gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, bűnbánattal vallom meg előtted, hogy terméketlen fa az életem. Pazarlod rám kegyelmedet, és mégsem termem annak gyümölcseit. Irgalommal kérlek, légy hozzám kegyelmes, és teremts bennem olyan élő hitet, amely nem fárad el a jó cselekvésében, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Isten megkönyörült rajtunk, testvéreim, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban Istennek,
Mindenható, irgalmas Isten, egyedül a te kegyelmedből szolgálhatunk neked méltóképpen. Így köszönjük meg neked 100 éve született testvérünk Jób Olivér szolgálatát, aki a te kegyelmedből élhetett. Kérünk, támogass minket is erőddel, hogy botlás nélkül fussunk a cél felé, amelyet evangéliumodban tűztél elénk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet Isten igéjét a Szent Háromság ünnepe utáni 13. vasárnapon, úgy, amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 10. részében, a 15. verstől a következőképpen. Előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse Jézust, és megkérdezte tőle: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből. És szeresd fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól: De ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett. Akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton levő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Oda ment, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte őt egy vendégfogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és ezt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók közé esett embernek? Az így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj.
Gyertek testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy örök igaz Isten, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantató Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, 3. napon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Thank you. kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét, amint megírva találjuk Pál apostolnak a második korintusi levele 12. fejezetében, a 9. versben. De ő ezt mondta nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célba. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Ámen. Keresztény gyülekezet testvérek az Úr Jézus Krisztusban. Ezen a napon, délelőtt itt a nagy templomban, délután Benkőbokorban, Jób Olivérről, az egykori nyíregyházi lelkészről, édesapámról emlékezünk meg, századik évfordulója alkalmából. Jób Olivér 1910. augusztus 28-án született, és szolgálati helye egész életében Nyíregyháza és környéke volt. 1934-ben a Dél-Szabolcsi Missziói Egyházközség megszervezésével kezdte pályafutását, majd három püspök mellett végezte püspöki titkári feladatát. Majd 1939-ben a Nyíregyházi Egyházközség választotta meg lelkészéül. Nyíregyházi lelkészként szolgált 69-ig, amikor egyházi közérdekből Dunántúlra, Ostfiasszonyfai gyülekezetbe áthelyezték. Ott 4 hónap múlva egy motoros által okozott közlekedési baleset következtében meghalt. Halálakor levéltárcájában egy igéslapot találtunk ezzel a bibliai verssel: elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el, ahogy a régi fordításban volt. Ez az ismert ige Pál apostol imádságára adott isteni válasz vigasztalás volt számunkra abban a nehéz órában, azóta pedig egyre inkább édesapám élete és szolgálata bibliai feliratának tűnik. Ezért is választottam mai alapigéül ezt a bibliai verset. Igehirdetésemben sorra szeretném venni, hogy mit jelentett ez az ige Pál apostol számára, hogyan illik édesapám életére és szolgálatára, és mit üzen általa Isten nekünk. Pál apostolról tudjuk, hogy amikor Jézus őt szolgálatába állította, milyen elszántan, áldozatosan vetette bele magát a missziói munkába, mennyi lelki ajándékkal szolgált, és milyen eredményeket ért el a gyülekezetek alapítása és gondozása terén. Ez a küldetés nagyon sok szenvedéssel járt, és az eredmények ellenerőkkel való küzdelmek árán jöttek létre. Erről többször is említést tesz maga az apostol. Az első korintusi levélben például ezt írja: úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat, utolsókul állított, mint akiket halálra szántak. Mindez ideig éhezünk, szomjazunk, ruhátlanok vagyunk és bántalmakat szenvedünk. Otthontalanul bujdosunk, és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Majd arról ír, hogy gyalázzák, üldözik és rágalmazzák őket, szinte a világ szemetévé lettek. A második korintusi levélben egy adatszerű felsorolást találunk Pál apostolnak a missziói munkában való szenvedéseiről. 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést, 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszőtségben, gyakori virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakori bőtölésben, hidegben és mezítelenségben. Pál apostol az evangélium ügyéért vállalta ezt a rengeteg szenvedést, mert tudta, hogy ez hozzá tartozik Jézus követéséhez, szolgálatához, és tapasztalta, hogy Isten az ő szenvedéseit felhasználta az evangélium terjesztésében. Emellett a sok kívülről jövő szenvedés és üldöztetés mellett volt azonban az életében valami belső, talán testi szenvedése is, amit hitében próbatételnek, munkájában akadálynak érzett. Lehet, hogy valamilyen krónikus betegségben szenvedett, vannak utalások arra, hogy melyek szembetegségre engednek következtetni. Nem fontos, hogy mi volt ez. Fontos az, hogy az apostol ezt szúró tövisnek érezte, melyel a sátán angyala gyötörte. Emiatt háromszor kértem az Urat, írja, hogy távozzék el ezt tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Az Úr tudtára adta, hogy ez a szenvedése is beleillik neki szentelt életébe, sőt, szolgálatának alapvető feltétele. Ezt úgy kell érteni, hogy Krisztus hiteles szolgája csak az lehet, aki tudatában van saját gyengeségének, szegénységének, és azt, mint egy üres edényt az Úr rendelkezésére bocsátja, hogy erejével, gazdagságával ő töltse be. Csak így képes hordozni és terjeszteni az Úr kincsét, az evangéliumot. Így éri el célját, így érvényesül Isten gazdagsága, ereje az emberi gyengeség által. Pál apostol az Úr azáltal a bizonyos személyes gyengeség által őrizte meg, maga mondja ezt, elbizakodottságtól, és tette kegyelmére mindig rászoruló koldussá és törékeny cserép edényé, amely a kincset hordozta. Istennek ezt a pedagógiáját az apostol megértette, és többször kifejezésre is juttatta. A második korintusi levélben, amikor a Krisztus evangéliumáról ír, hozzáfűzi, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt az Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak. Az Isten elé vitt emberi gyengeség tehát a legjobb kiinduló pont Isten ereje érvényesülésének. Alapigénk folytatásában Pál apostol egy lépéssel még tovább megy, amikor ezt írja, legszívesebben tehát az erőtlenségekkel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Ezzel azoknak a szuperapostoloknak válaszol, akik saját erejükkel dicsekedtek, és Pál apostolt gyengesége miatt leszólták. Az apostol válaszát úgy kell érteni, hogy ha már dicsekedni kell, akkor ő is dicsekszik. De ő az erőtlenségével dicsekszik, hogy a munkája nyomán létrejött eredményt Istennek tulajdonítsák. Ezek után nézzük meg, hogyan illik a Pál apostolnak adott isteni válasz édesapám életére és szolgálatára. Jób Olivér már ifjú korában megismerte Isten üdvözítő evangéliumát, a Jézus Krisztus által szerzett váltságot, a bűnbocsánat ajándékát. Ez határozta meg pályaválasztását, és ez mélyült el benne finnországi ösztöndíja alatt. Ezt a kincset igyekezett osztogatni missziói küldetés tudattal és teljes erőbevetéssel egész szolgálata során. Munkáját Isten megáldotta. Különösen jelentősek voltak a gyülekezeten belüli és kívüli evangelizációs szolgálatai. Az ő munkáját is sok nehézség, külső és belső akadály nehezítette. Ezek az odaadó lelkészek szolgálatának természetes velejárói. Voltak azonban édesapám lelkészi munkájában olyan kísérő jelenségek, amelyeket Pál apostollal együtt fájó töviszúrásnak, a sátán angyala gyötrésének érezhetett, és amelyek hitét próbálták, és munkájában erősen gátolták. Ezeket három csoportba lehet osztani. Az első csoportba tartoznak a közlekedéssel kapcsolatos gyötrelmek. Amióta ugyanis 1949-ben lelkészi körzetétől motorkerékpárt kapott, hogy munkáját gyorsabban és hatásosabban lássa el, a tanyai utak rengeteg nehézséget jelentettek számára. A motor lépten nyomon elromlott. Útközben kellett szerelni, vagy beöltözve tolni, majd szerelőhöz vinni, és annak a nyakára járni. A homokon, vagy a jeges úton többször elcsúszott a motorral. A nagy sár, vagy a mély hó lehetetlenné tette a motorozást. Több balesetet is szervezett a motorral. Volt, hogy több mint egy hónapig deréki gipszben volt karja föl emelve. Amikor busszal kellett mennie, mert a jogosítványát elvették, sokszor nem vette fel a busz, mert úgy tele volt. Taxit hívott, nem jött. Gyalog indult neki. Sokat gyalogolt. Egyszer, amikor taligán vitték, a ló elcsúszott, és a kocsissal együtt a ló két oldalán a földre zuhantak. Hogy ezek az akadályok, gyaloglások, balesetek, késések milyen fizikai és lelki idegfeszültséget okoztak, azt el lehet képzelni. Úgy érezte sokszor, hogy minden összeesküdött ellene. A második csoportba sorolhatjuk az állami szervek, a hatóságok akadályozó ténykedését, durva intézkedéseit. 1951-ben hozták létre az Állami Egyházügyi Hivatalt, melynek megyei megbízottjai a gyülekezet életét és a lelkészek munkáját ellenőrizték és gátolták. Teljes függőségben tartották a lelkészeket, és szinte a lélegzetvételhez is engedélyt kellett kérni. Jób Olivérrel, mint a legaktívabb lelkésszel volt a legtöbb bajuk. Mint igazgató lelkész, kérvényekkel, panaszokkal untalan járt hozzájuk. Várakoztatták, hitegették, kényük, kedvük szerint packáztak vele. Ugyanezt tették a városi és megyei oktatási osztály vezetői is, akiknél a hitoktatási engedélyt vagy a tanyai hetek megtartását kellett kérvényezni. Éveken át nem kapott hitoktatási engedélyt. E két hivatallal karöltve dolgozott a rendőrség. 1958-ban bevonták, és csak 5 év után adták vissza motorvezetői engedélyét. Ugyanebben az évben rendőrhatósági felügyelet alá helyezték, ami többek között azt jelentette, hogy a város területét nem hagyhatta el. Rendőrhatósági figyelmeztetéssel is sújtották. Többször kellett megjelenni a rendőrségen kihallgatásra. Ezek a durva akadályozások mellett még egy másik fronton is folyt ellene a harc. Több éven át ugyanis rágalmazó újságcikkek jelentek meg róla a megyei Néplapban. Ezeket mind tudatosan szenvedte át, nem gyanította azt, hogy a telefonját lehallgatják, hogy a lelkészi hivatalban is lehallgató készülék volt beszerelve, és környezetében is többen besugóként jelentéseket adtak róla. A tövis szúrások harmadik fajtáját az egyházi felsőbbség részéről kapta. Ez egyrészt abban nyilvánult meg, hogy a hatóságokkal való vitában, harcban a püspök nem mellé állt, és nem a gyülekezet érdekét képviselte. Másrészt az egyházvezetésnek sikerült a nyíregyházi lelkészek egységét megbontania, és olyan lelkészeket idehelyeznie, akik készek voltak édesapám eltávolítását elősegíteni. Végül a püspök különböző oldalról jövő nyomásnak engedve megintette, majd egy úgynevezett hóhér paragrafus alapján állásából elmozdította és ostfiasszonyfára helyezte. Ezeket a gyötrő tövis szúrásokat nem öncélúan soroltam fel, hanem azért, hogy meglássuk, hogy a Pál apostolnak adott isteni válasz, elég neked az én kegyelmem, hogyan illik bele édesapám helyzetébe, és hogyan épült be a magatartásába. Nem tudjuk, hogy ő is imádkozott azért, hogy ezektől a fájó és munkájában gátló tényezőktől szabadítsa meg Isten, de szinte biztos, hogy ő is és a gyülekezetben levő lelki testvérei is imádkoztak ezért. Ha a választ nem is szó szerint úgy kapta, mint Pál apostol, az intelem ugyanaz volt. Az ellenséges erőkkel szembeni gyengeségét, vereségeit hordoznia kell. Mert az Isten gondosan beleépítette azokat életébe és szolgálatába, és abból számára és az evangélium terjedése számára jót hoz ki. Édesapám, Istennek ezt a szándékát alázatosan elfogadta, és a gátló tényezők, az ellenséges indulatok, a megalázó intézkedések okozta szenvedést vállalta. Kitűnik ez abból, hogy evangélizáló és hűséges pásztori munkája vállalt intenzitásából önként semmit nem adott fel. Ezért volt a legnagyobb szemrehányás az állami szervek részéről, hogy azt hiszi, még mindig 1940-ben vagyunk. De nem is kért segítséget azoktól, akik a lelkét kérték volna érte cserébe. Vállalta az üldöztetést, a megaláztatást, mert életét és munkáját Isten kezében tudta, akinek kegyelme őt minden gyengeségében hordozta. Az egyetlen fontos és a mindenre elég kegyelem tartotta meg Jób Olivért alázatos, szenvedést vállaló szolgának, és Krisztus kegyelmét hirdető és azt élő bizonyságtevőnek. Így vállalta engedelmesen az áthelyezés fájó és megalázó ítéletét is, és sem keserűség, sem bosszúvágy nem volt a szívében a közreműködőkkel szemben. Ebben a vállalt erőtlenségben csodálatos módon érvényesült Isten ereje. És nem csak ebben, hanem a balesete és halála gyengeségében is. Nagy vigasztalás volt Isten igéjének üzenete édesapám halála napján. A 18. Zsoltár 20. versében, és kivitt engem tágas térre, kiragadt engem, mert kedvét leli bennem. Az erőtlenség, a végső gyengeség mélységéből Isten kiszabadította benne bízó szolgáját. A bibliai útmutató aznapi másik igéje aláhúzta az előbbit, elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. Így vált valóra ez az ige, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz, Jób Olivér életében és halálában. Így emlékezünk rá ma, és így szeretnénk példájából ennek az igének a fényében tanulni. Nézzük meg végül, mit üzen Isten ezáltal az ige által nekünk. Mindnyájan hordozunk gyengeségeket. Ember voltunkkal önmagában is a sebezhetőség, a testi-lelki fájdalom, a mulandóság gyengesége jár együtt. Sokan vagyunk, akik különösen súlyos terhet, betegséget, fájdalmat hordozunk. Ezek nem csak testi jellegűek lehetnek, hanem lelki természetűek is, és összefügghetnek a munkánkkal, emberi kapcsolatainkkal, érinthetik keresztény életfolytatásunkat. A belső vagy kívülről jövő nehézségek, akadályok próbára teszik hitünket. Ilyenkor kérdőn nézünk Istenre, miért kell ennek így lennie? Nyilván kérjük is Istent, hogy szabadítson meg ezektől. Van hatalma rá. Meg is teszi néha, de sokszor nem. Ha nem teszi, akkor biztosan oka van rá. Ez az ok lehet, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Isten mindig alkalmatlannak tűnő, erőtlen embereket választott ki magának. Őket tette alkalmasakká arra, hogy hordozzák, hirdessék mentő szeretetét, életújító erejét. Ahogy az említett két példa, Pál apostol és édesapám példája is mutatta, a mi gyengeségünk tudatosítása és vállalása feltétel Isten számára, hogy bennünk és általunk elvégezze munkáját. Ahogy láttuk, Isten elé vitt gyengeségünk olyan, mint egy üres edény, amelybe Isten a kincset helyezi. Így érvényesül, így ér célhoz az emberi erőtlenségben Isten ereje. Természetesen nem szükséges, hogy ez az erőtlenség feltétlenül betegség, fájdalom, üldöztetés vagy kudarc legyen. Isten előtti gyengeségünk alapvető oka nem ez, hanem a tőle elszakadt, ellene lázadt, bűnös állapotunk. Erre orvosság az Isten bűntörlő kegyelme. Hogy ez elég, azt jelenti, hogy egyedül erre van szükségünk. S ha ez a miénk, akkor mindenünk megvan. Viszont, ahogy láttuk, a betegség, fájdalom, üldöztetés vagy kudarc megóvhat az elbizakodottságtól, és oda alázhat gyengeségünk mélyebb meglátásához, és a kegyelem utáni őszintébb vágyakozáshoz. Ugyanakkor, mint kegyelmet nyert, a kegyelemben megerősödött emberek megbékélt szívvel hordozhatjuk gyengeségeinket, és így is bizonyságot tehetünk Istennek hozzánk lehajló kegyelméről. A szenvedésben erővé váló, bűnbocsátó kegyelem nem csak nekünk segít hordozni gyengeségünket, hanem környezetünkre is kihat, és mások számára is erőforrássá, vigasztalássá válik. Az egyik élimi dolgozó édesapám eltávolítása után döbbent rá, hogy milyen ellenséges környezet vette körül édesapámat itt az utolsó időben. Hogy erről ő nem panaszkodott, írja az illető egy levélben, ez is prédikáció volt számára édesapám részéről. A bizonyságtevők hosszú sorában ma Pál apostol és egy jelenkori volt nyíregyházi lelkész állt előttünk, mint akik vállalták a szenvedés erőtlenségét, és így tanúskodtak Isten kegyelméről, annak erejéről. A sorba mi is beállhatunk. Erőtlenségünk cserép edényét Isten elé vihetjük, hogy töltse meg kegyelme kincsével, hogy ereje a mi életünkben, a mi gyülekezetünkben, a mi egyházunkban is célt érjen, és így országa terjedjen közöttünk, és neve dicsőítessék. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, mennyei Atyánk, köszönjük az előttünk élő tanítványait példáját, akár a bibliai alakok, akár a gyülekezetünkben élők példáját. Köszönjük, hogy ma is elénk tártad ezeket. Köszönjük, hogy megmutattad, hogy gyengeségeinket te fel tudod használni, célod van vele. Kérünk, áld meg életünket, s tedd azt kegyelmed hordozó edényeivé, tégy minket, mindnyájunkat, kegyelmedet elfogadó, azt hirdető és hordozó emberekké a te neved dicsőségére, országod terjedésére, amíg egyszer a te örök országodban bűnt és szenvedés levetve álthatunk téged az előre mentekkel együtt, el nem múló örömben, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.
Békesség néktek! Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetele előtt ezt mondta tanítványainak. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Kedves testvérek, szülők, keresztülők! A mai hét istentiszteletünkön már elhangzott igéjével köszöntelek, és ennek az igének üzenetével indítjuk a keresztény élet útjára e kicsinyeket, amelyet megírva találunk Máté evangéliuma 25. fejezetének 40. versében. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, a legkisebb atyám fiai közül velem tettétek meg. Kedves testvérek, Jézus azt mondja, hogy a kicsinység, a gyermekség, a kiszolgáltatottság, az példaértékű élethelyzet, példaértékű állapot. Gondolhatjuk azt, hogy ez egy átmeneti helyzet, hiszen a növekedés, a fejlődés, az erősödés napról napra érzékelhető, észrevehető a kicsinyek életében is. De Jézus szava nyilvánvalóan túlmutat az emberi élet kezdeti biológiai, fizikai állapotán, hiszen itt arról van szó, hogy a legkisebbekkel való törődés az egyben Jézus Krisztus akaratának követése, Jézus Krisztus rendjének betartása, vállalása és az ő útján való haladás. A legkisebbek Jézus szerint azok, akik figyelnek rá. A legkisebbek, akik nyitott tenyérrel, üres szívvel és tiszta, világos, befogadó képességgel állnak Isten színe előtt. És ezért Jézus szava, amikor most gyermekeket megkereszteljük, arra világít rá, hogy a szülői szeretet, keresztszülői szolgálat, nagyszülői tiszt, az kitüntető feladat, mert Jézusnak szolgálunk, és Jézusnak, az ő útmutatásának teszünk, a kicsinyek gondtalan életkörülményeink biztosításával eleget, és Krisztus dicsőségét szolgáljuk. És Krisztus dicsőségét hirdeti minden új élet, minden új reménység, minden új pillanat, amikor Isten azt mondja, van folytatás, van béke, van jövő, és az ő útján újabb és újabb követeket hív, és szólít meg, Urunk. Béke az érkezőnek, áldás a távozónak. Olvashatjuk a székelykapukon sokfelé Erdély szerte. Ezen az istentiszteleten emlékezünk, áldás a távozónak. Isten küldötte szolgálja Jobb Olivér testvérünkre, emlékezünk. És nem hagyhatom szó nélkül azt a személyes emlékemet, ami itt e helyen időszerű, és a Szentlélek által hiszem, hogy igazán aktuálissá válik, amikor utolsó ige hirdetésekor itt ezen a helyen, 1969-ben, amikor konfirmáltunk, és sokan vagyunk itt valószínű a templomban, akik akkor voltunk konfirmandusok, ő mondta, hirdette, kiáltotta, szívünkbe hasította, elsősorban a szülőknek, keresztülőknek szólt, de mi konfirmandusok is nagyon megjegyeztük azt a mondatot, szülők, drága testvéreim, ne csak küldjétek a gyermekeket Isten házába, ne csak bátorítsátok, hogy menjetek gyermekbibliórára, Isten tiszteletre, különböző alkalmakra, hanem ti magatok kísérjétek, fogjátok meg a kezüket, mert úgy lesz hiteles, érvényes, időt álló a szolgálatotok és a gyermekek gyülekezetben maradása. Mi akkor nem igazán tudtuk, hogy 69-ben ez a mondat milyen súlyos. Nem azt mondta, hogy gyermekek, konfirmáltatok, Isten szent lelke kiáradt, megerősödve hitben, lélekben, menjetek és húzzátok meg magatokat az iskolában, húzzátok meg magatokat az életben, szép csendben gyakoroljátok hiteteket, de ne beszéljetek erről, mert ennek nagyon súlyos következményei lehetnek. Mi elhittük, kevesen voltak beavatottak akkor tájt. Az elhangzott igehirdetésből is hallott háttér borzalmakba, és itt maradtunk a gyülekezetbe, és sokan azóta is szolgálattevőként, gyülekezeti tagként, presbiterként komolyan vettük a figyelmeztetést, és komolyan vették szüleink, nagyszüleink, hogy vinni kell kísérni a gyermekeket Isten házába. És amikor most elhoztátok, drága kicsinyeket, hogy a keresztség szentségében részesüljenek, Isten áldását kérve útjukra és az családok életére, akkor kérjük, hogy a következő időkben, amikor már alkalom lesz rá, ne csak küldjétek egy kicsinyeket elődünk komoly és súlyos szavait ismételve, hanem ti magatok hozzátok azokra az Isten tiszteletekre, ahol éltek, Újfehértón vagy a városban, ahol van evangélikus istentisztelet, és van lehetőségetek az evangélikus óvodától, gimnáziumig, hogy a gyülekezet közösségében hitvalló és Krisztusban megmaradó, és Krisztusban elhívott emberekként szolgáljanak, és dicsérjék életük alkotóját, megmentőjüket, szabadítójukat, Jézus Krisztust. Így Isten szeretete és áldása kísérje kicsinyeket, a családokat, és maradjanak meg, kívánjuk mindannyian az ő békességében, áldás a távozónak, békesség az érkezőnek. Így hozta Isten közénk a kicsinyeket, az ő békéje, szeretete, gondviselése, törődése maradjon most és mindenkor velük. És ne felejtsük bátorítást, az Isten útra valóját, a megtartó ige, minden időben és mindenkor határozott biztatását. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, a legkisebbek, a legkisebb atyámfiai közül velem tettétek meg. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, fogadd kegyelmedbe a keresztség által ezeket a kisgyermekeket, és tedd őket egyházad élő tagjaivá, hogy neked éljenek itt a földön, egykor pedig veled éljenek az örökké valóságban. Amen. Testvéreim, amikor most Krisztus Urunk rendelése szerint megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről magatok és a gyermekek nevében. A kereszténység hitvallása, az apostoli hitvallás értelmében. Kérdezem tőletek, hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban? Hisztek-e a megszentelő Szentlélekben, egy keresztény egyházat? Feleljétek, hiszünk. Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a Szent Keresztségben részesüljenek, ezzel Isten gyermekei és Krisztus egyházának tagjai legyenek? Feleljétek, akarjuk. Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével gondoskodtok-e gyermekek hívő keresztjénné növekedéséről? Feleljétek, vállaljuk. Hanga, kivara, megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Mindenható Isten, áldjon meg és őrizzen meg téged, mostantól fogva, minden utalon, Jézus Krisztusával. Mi a gyermek? Villa Korina, megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Mindenható Isten, áldjon meg és őrizzen meg téged, mostantól fogva minden utadon, Jézus Krisztus által. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk szabadításunk kősziklájának. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és meg ne feledkezz semmi jó téteményéről. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a halálból, kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged. Ahogyan az Atya könyörül az ő fiain, úgy könyörül az Úr az őt félőkön. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk szabadításunk kősziklájának. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy keresztény testvéreinket megsegítetted. Nehéz órájuk aggodalmait örömre fordítottad, és a fájdalmak sokasságából új életet hoztál elő. Hálát adunk, hogy gyermekét a Szent Keresztségben gyermekeiddé fogadtad, és az üdvösség részessévé tetted. Urunk, kérünk, oltalmazd meg az édesanyákat és gyermekeiket, tartsd meg őket egészségben, őrizd meg őket minden gonosztól, adj a szülőknek erőt, hivatásuk hűséges betöltéséhez, adj nekik élő hitet és bölcsességet, hogy gyermekeiket a te akaratod szerint Isten félelemben és hitben neveljék. Áld meg az egész családot irgalmad gazdagságával, és tartsd meg őket a hozzád való hűségben, mindvégig a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, Jézus Krisztus Urunk Atya, mennyi és föld Ura! Köszönjük neked ezeket a kicsiny gyermekeket, akiket a keresztség által gyermekeddé fogadtál. Köszönjük, hogy gyarapítod egyházadat. Neveld őket Isten félelemben, tartsd meg őket a te szeretetedben. Kérünk téged, pásztorolt szent lelkeddel, anyaszent egyházadat elhívott szolgáival, pásztoraival és őrállóival együtt, hogy mindenható örök ígéddel megmaradjunk, a benned való hitben erősödjünk, és az emberek iránti szeretetben gyarapodjunk. Kételkedő és hitetlenkedő testvéreinek pedig mutasd meg végtelen szeretetedet, hogy hozzád megtérjenek, és benned megtalálják lelkük békességét. Add meg nekünk azt is, hogy ellenségeinkre és rosszakaróinkra szeretettel tudjunk tekinteni. Azok irántunk megenyhüljenek, és velünk békességben élni kívánjanak. És mindazokat, akik szomorúságban, betegségben, halálharcában, vagy más nyomorúságban vívódnak, és azokat is, akik az igazságért és szent nevedért háborúságot, fogságot, vagy más üldöztetést szenvednek, vigasztald meg Istenünk szent lelkeddel, hogy mindenben atyai akaratodat ismerjék fel és fogadják el. És jó lehet bűneinkkel igazságos haragodat és minden büntetést igazán megérdemeltünk. Mégis kérünk téged, hű és irgalmas atyánk, ne emlékezzél ifjúságunk vétkeire, sem a mi bűneinkre, hanem inkább emlékezzél meg végtelen jóságodról, kegyelmedről és irgalmadról, és kímélj meg minket minden súlyos testi és lelki csapástól. Óvd meg minket kegyelmesen, háborútól és vérontástól, ragályos és veszélyes betegségektől, elemi csapásoktól és ínséges időktől. Óvd meg minden idegen és káros tanítástól, erőnket meghaladó lelki megpróbáltatástól és a hirtelen gonosz haláltól. Add meg nekünk mindez kegyelmesen, Jézus Krisztusnak, a Te egyetlen fiadnak, ami szeretett Urunknak és megváltónknak kínos szenvedésért és haláláért, aki veled és a Szentlélekkel Istenként él és uralkodik örökkön örökké. S hallgass meg imádságunkat, amikor együtt a tőle tanult szavakkal így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyétek az Úr áldását! Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát tereád és adjon neked békességet.
Szeretett testvéreim! Az én tisztem most az Isten tisztelet végén, hogy két kiállítást megnyissak. Az első kiállítás a templom északi kapujánál látható majd, hat tárlóban. Jób Olivér életének számos dokumentumát, a hozzá kapcsolódó, a hívek és a család által rendelkezésre bocsátott tárgyakat, írott és képi anyagot lehet megtekinteni. Szeretettel ajánlom figyelmükbe, megköszönve mindazok áldozatos szolgálatát, akik ezt a kiállítást előkészítették, Beus Beáta, Sallai Gábor és munkatársai szolgálatát, és megköszönve a Város Múzeumának is, hogy a tárlókat rendelkezésre bocsátotta. A hat tárlóban a nyíregyházi és az egyházmegyében végzett szolgálatok dokumentumai, a hat gyermeknek a keresztelési anyakönyvi kivonatainak másolata, számos fénykép látható, Jób Olivér szolgálatából gyülekezetben, az Élimben, szórványban, motoron és gyalogosan, hátizsákkal és luterkabátban. Aztán láthatók az egyik tárlóban az üldöztetés, a megpróbáltatás idejéből származó dokumentumok. Levelek és újságkivágások. Egy olyan kor lenyomataként, amely kor Istennek hála mögöttünk van, de amely kor mégis emlékezetünkbe kell, hogy idéződjék újra és újra. A megfélemlítés és fenyegetettség kora. Amikor, amit hallottuk is, a lelkészi hivatalba is lehallgató készüléket állítottak be, szereltek be. Amikor besugók, spiclik, valóságos hálózatát építették ki lelkészek körül. Amikor rendőri felügyelet alá vonták a lelkipásztort, zaklatták őt otthonában, hogy ott tartózkodik-e este 10-től, és jelentkeznie kellett vasárnaponként, az Úr napján, vasárnaponként a rendőrségen, és megalázó tortúráknak tették őt és szeretteit ki. És ebben a tárlóban, ezekben a tárlókban láthatók a kollaboráns egyházvezetéssel kapcsolatos dokumentumok is. 1969-ből az akkori püspök aláírásával az a levél, amelyben áthelyezi, állami nyomásra áthelyezi Jób Olivért egy innen több száz kilométerre levő gyülekezetbe. Amikor figyelmükbe ajánlom ezt a kiállítást, és akkor nem szóltam még a finnországi vonatkozásokról, és jó, hogy éppen az északi kapunál van mindez a kiállítás. Nos, amikor ezt figyelmükbe ajánlom, akkor kérem, hogy most az istentisztelet után, vagy a későbbiekben időzzenek el, balról jobbra haladva, időzzenek el a tárlók előtt, és gondoljanak arra, hogy mi az, amit tanulhatunk, és mi az, amiért hálát adhatunk. És a Magyarországi Evangélikus Egyház nevében, annak vezetése nevében ezúton szeretném megkövetni a családot, és mindazokat, akik megpróbáltatásokban, üldöztetésben részesültek, akinek a szolgálatáért nem köszönet, nem a köszönet szava, hanem a fenyegetés meg annyi szava volt az idézőjelbe tett jutalom. Ugyanakkor szeretném egyértelművé tenni mindannyiunk számára, hogy ez az egyház, a mi egyházunk, az egykori sebek a mi sebeink, az egykori fájdalmak a mi fájdalmaink. És ránk egyházra is érvényes ez az ige, amelyről az ige hirdetést hallottuk, elég neked az én kegyelmem. Mert a földön járó, botladozó és gyakran bizony hibás, bűnös döntéseket hozó egyház is kegyelemre szorul, és elég nekünk az Úr kegyelme. Szeretett testvéreim, azt mondtam, hogy két kiállítást nyitok meg. Mi a másik kiállítás? Egy olyan kiállítás, amely nem hat tárlóba rögzítve, mint egy idői keretek között látható, hanem egy olyan kiállítás, amely mozgékony, amely nem rögzíthető, nem időhöz és térhez kötött, hanem amelyet vihetünk magunkkal. Már a temetői megérkezésünkkor, ott gyülekezve, ahogyan beszélgettem a testvérekkel, számosan említették meg, én jobb tisztelendő úrnak voltam a hittanosa. Én emlékszem arra, hogyan jött motoron, és énekelve vártuk őt a szórványban, a tanyabokorban. Itt van a fényképen, vette elő a testvér, tessék megnézni, itt vagyok rajta, jobbról a harmadik. Ő keresztelte a gyermekemet, vagy konfirmált engem. Szeretett testvéreim, ezt a második kiállítást is megnyitom, amely a gyülekezet maradandó kiállítása kell, hogy legyen, az emlék őrzésével és az áldás továbbadásával. És amikor a nyíregyházi iskolásoknak, általános iskolásoknak, gimnazistáknak, mostani és leendő konfirmandusoknak majd elmondjuk azt, vagy családunk tagjainak elmondjuk azt, hogy ki volt Jób Olivér, és kik voltak az ő hűséges lelkésztársai, akkor gondoljunk arra, hogy nekünk is elég az ő kegyelme, hiszen mindannyian Isten kegyelméből élünk, őrá bízhatjuk egyházunk múltjának fájdalmas, terhes időszakát, őrá bízhatjuk a jelent, és az ő kegyelmére bízhatjuk egyházunk jövőjét. Így nyitom meg Isten iránti hálaadással, és embereknek köszönetet mondva ezt a két kiállítást. Erős várom Istenünk!
Kedves testvérek, köszönjük szépen Fabinyi Tamás püspök úr megnyitó szavait. Isten tiszteletünk végén mindenkinek megköszönöm, aki szolgálatával ünneplésünket segítette. Egy technikai dolgot szeretnék még végül hirdetni. Többen kérdezték, hogy merre található Benkő bokor, ahova most megyünk, illetve ahol délután találkozunk. Azoknak hirdetem, akik ezt autóval jönnek, és esetleg nem tudják, Nagycserkész, Tiszavasvári, polgárfelé vezető úton található, Nyíregyházától mintegy 7 kilométerre. Közlekedési jelzőtáblát sajnos eltüntették az utóbbi időben, kitéve nincs, de kitettünk egy saját magunk által készített útjelzőt, hogy Benkő bokor merre van, reméljük azért ezt odáig nem fogják eltüntetni. Tehát szeretettel hívunk és várunk ebédre, illetve délutánra, 2 órára mindenkit Benkő bokorba, hogy ott folytathassuk az együttlétet. Az autóbusz az valahol itt áll a templom környékén, akik számítanak, hogy jönnek az autóbusszal, azok ezt megtehetik, és akkor erős várom Istenünk viszontlátásra, és a 254-es éneket énekeljük el befejezésül, annak az első 2 versszakát.